szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Lázár Ervin, a fehér tigris. Negyedik rész.
Pár nap múlva eljött Bácski Ferenc. Találkozót beszéltek meg másnap kora hajnalra. Másnap, amikor kilépett a kapun, a dér csípte reggelbe, szinte megszédült, mintha a drótkerítésen kívül a levegő is erősebb lett volna. Bácski már messziről integetett, mintha régi barátját köszönteni. Makas Gábor kissé megszeppent, amikor meglátta, hogy egy vizsla ül a fővadász mellett a fűben. Hátra pillantott. A tigris egykedvűen ballagott mögötte. Rendesen viselkedj, mondta neki. A hangja inkább reménykedő volt, mint parancsoló. A vadászkutya előbb szűkölve hátrált a tigris láttán, de gazdája első szavára megcsendesedett. Egy darabig még lesúnyt fejjel kullogott mellettük, de pár száz méter után annyira felbátorodott, hogy megpróbálta megszagolni a tigrist. A tigris azonban nem volt barátkozó kedvében. Hörrent egyet. Makos Gábor és a fővadász egyszerre fordultak hátra, kivicsorította a fogát, de mindkét férfi azonnal látta, hogy nem akar semmi rosszat. Egyszerűen csak nincs kedve a kutyával barátkozni. Ebben maradtak egész nap, és azon túl is mindig. A kutya tisztelte a tigrist, és betartotta a három lépés távolságot, a tigris pedig nem törődött a kutyával. Bácski egy úgynevezett gyilkos bikát akart kilőni. Ezeknek az agancsán a jégág nem úgy áll, mint a többieknek. Az első rossz mozdulatra halálos sebet ejthet. Az idején is két jó bikámat döfte le. Egy fiatalosban a vadász elhallgatott. Most csak csendesen. Most már Makos Gábor is észrevette a gyilkost, és már dörrent is a fegyver. Makos Gábor még látta, hogy a bika megugrik, de lendülete megtörik, néhány lépés tántorog előre. Ekkor kezdett nyűszíteni a tigris, és Makos Gábor furcsálkodva látta, hogy féloldalasan bal lapockáját a földre nyomva, hátsó lábával tolja magát előre a vastag avarban, mintha ő kapta volna a lövést. Mire visszafordult, a bika már gurult le a meredek oldalon, de a fejét feltartotta, még halálos zuhanása közben is óvta az agancsát. Mikor aztán mozdulatlanul elnyúlt egy fatövében, a tigris abba hagyta a nyűszörgést. Ennek meg mi baja? Kérdezte suttogva Bácski, pedig most már beszélhetett volna hangosan is. Makos Gábor ugyanúgy suttogva válaszolt neki. Nem tudom, fogalmam sincs. Mint ahogy tényleg nem is tudta. Ezután majd minden nap elment Bácskival erdőt járni. Csak azokon a napokon nem, amikor káptalan jövetelét várták. És akkor sem, amikor a fővadász valamilyen vadat akart kilőni. Azt mondta, nem szereti az ölés látványát, pedig igazából a tigris miatt nem ment. Emlékezett a furcsa, vinnyogó nyöszörgésre. Kedély állapota sokat javult, azt forgatta a fejében, hogy talán erdész ő belőle is lehetne. Mit gondol, lehetnék én erdész? Kérdezte káptalantól.
Nem nagyon hiszem, hogy van rá lehetőség, mondta káptalan, de majd megérdeklődöm.
Akkor legalább azt megengedhetnék, hogy járkáljak az erdőben, mondta és káptalanra pislantott.
Bácski fővadász úrral járhat, mondta káptalan, csak egyedül ne menjen.
Makos Gábor csodálkozva nézett a tisztre. Tudja, káptalan bólogatott. Furcsa keserűen elmosolyodott.
Azért nagyon jó lenne, ha titokban csinálnák. Nem jó vért szülne, ha megtudná valaki.
Disznóra lestek. Bácski azt a feladatot kapta, hogy szoktasson egy kapitális kant valamelyik magas leshez, mert a főnök szeretne disznót lőni. És a főnök, a várostáji hatalmú ura, kívánsága szent. Legalább négy lótifuti ember kereste fel Bácskit egy hét alatt a főnök kapitális kanya ügyében. Bácski csak annyit mondott, valami jó kant kell felhajtani az öregnek. Egy szép csillagos éjszakán magányos csörtetést hallottak a kisteleki erdőrész magas lesén. Jó negyed óra múlva halk zörrenés kíséretében kilépett a kana tisztásra. Bácski hozzáértette a könyökét Makos Gáborhoz. Intett a fejével. A vadkan fújva, örögve nagy zaja levett, de fél percenként mozdulatlanná dermedt. Ezentúl csak a kisteleki magas lesre jártak. Bácski beüzent a főnöknek, hogy minden rendben, jöhet, meg lesz a nagykan. A főnök azonban sohasem lőtte meg a házsártos öreg urat, Makos Gábor miatt. Mert az utolsó lesen, amikor a vénkan evés közben éppen mereven figyelt, Makos Gábor fölpattant a magas lesen, és artikulátlan hangon, mint a sebet ejtettek volna rajta, felüvöltött. A disznó három ugrással eltűnt a fák között, Bácski pedig egy kicsit ijedten, majdnem úgy tiszteletteljes ámulattal nézett a fiúra, és csak jó hosszú idő után mondta.
Tönkretett, tudja, hogy tönkretett engem? Ez ide többé vissza nem jön. Ezért engem a főnök úgy kivág innen, mint a pinty.
Miért? Ki az a főnök? Kiáltott hangosan Makos Gábor. Talán maga az Isten? A fővadász savanyúra sikeredett mosolyjal bólogatott, mint aki olyan dolgokat tud, amelyekről Makos Gábornak fogalma sem lehet.
Jól mondja, az! Ebben a városban ő az Isten.
Ne haragudjon rám.
Én nem haragszom, mondta Bácski. Csak sajnálom, hogy magammal hoztam magát az erdőbe.
Ezzel sarkon fordult. Két nap sem telt vele. Makos Gábor már szabályos utat taposott a ház körül. Szolga Erzsébetet megrémítette az érthetetlen szokás megújulása. Szorongva járt kelt a hóban, és ha munkájából hazafele közeledett, mindig hangosabban kezdett dobogni a szíve. Amikor Bácski elmondta neki a vatkan történetet, még egy kicsit meg is nyugodott, arra gondolt, Makos Gábornak lelkiismeret fordulása van, azért viselkedik ilyen nyugtalanul. A fővadászhoz fordult.
Kedves Ferenc, ne haragudjon rá, képzelje magát az ő helyébe, kiborul az ember, ha állandóan egy tigrissel kell együtt lennie, és a régi megszokott életéből nem maradt semmi, tulajdonképpen rab, akárhogy is nézzük. Amikor magával járt, egészen más ember volt, vidám, boldog, higgyel, ez volt az egyetlen öröme.
Mit csináljak?
Mondta Mogorván Bácski, mint egy Makos Gáborra hárítva a felelősséget. Tudta, mit akar Szolga Erzsébet, és bár nem nagyon volt ínyére, a lány szomorúsága meghatotta.
Mondja meg neki, hogy eljöhet Esztán is, ha akar. Részemről nincs harag.
Szolga Erzsébet repesve ment haza. Gábor, Bácski azt üzeni, hogy holnap végig látogatja az etetőket. Örülne, ha vele mennél.
Révült arc fordult feléje.
Mi? Micsoda? Meg kellett ismételnie a mondatot. Legyintett türelmetlenül Makos Gábor. Érdekel is engem Bácski meg az etetői. Szolga Erzsébet görcsösen markotta a szék karfáját.
De hisz annyira szereted az erdőt.
Makos Gábor válaszra sem méltatta. Levetkőzött, lefeküdt. A tigris hosszában végignyúlt az ágya előtt. Ha Szolga Erzsébet oda akar feküdni, át kellett volna lépnie az állatot. De nem is akart oda menni. Mire megrokkant a hó, Makos Gábor szabályos rácsrendszert taposott az erdei ház udvarára. Az olvadás tönkretette munkáját, de azért a ragacsos sárban jól látszott a téli taposás nyoma, alig várta, hogy cikkadjon és újra kezdhesse az értelmetlen gyaloglást. Erre azonban már soha nem került sor. Szolga Erzsébet éppen Bácskiéknál időzött, amikor beállított egy férfi. Nem köszönt, s az arcán látszott neki, joga van itt nem köszönni. A szobában ülők valamennyien felálltak.
Ön Bácski Ferenc?
Kérdezte az idegen, szemmel láthatóan büszkén a hatásra, amit Kurta furcsa belépésével keltett.
Igen. Mától kezdve ön nem fővadász. A lakást két héten belül hagyja el.
Kicsoda ön? Kérdezte felháborodva Szolga Erzsébet. Az idegen egy árva tekintetre sem méltatta. Továbbra is Bácskin tartotta szúrós tekintetét.
Remélem tudja miért,
elköltözünk.
Az idegen bólintott, kiment. Ben még akkor is mozdulatlanul álltak, amikor felberregett az autó motorja.
De az Isten, itt ki volt ez?
Kérdezte Szolga Erzsébet.
A főnök embere, mondta Bácski.
Ismeri?
Nem.
Akkor honnan tudja, hogy a főnök embere?
A főnök embere, mondta Bácski.
A vaddisztó miatt?
Kérdezte meg szeppen Valány.
Nem érdekes, legyintett a fővadász.
Tudtam, hogy ez lesz belőle.
A disznó miatt meg ne izgassa magát.
Attól csak csordótig telt a pohár.
Szolga Erzsébet futva igyekezett a hírrel. Makkos Gábor akkor is gyalog ösvényeit taposta, amikor Szolga Erzsébet megérkezett. De most meglátva a lányt, elindult feléje.
Mi történt?
Kérdezte Mohón, mintha valami neki nagyon fontos esemény hírét várná.
Szolga Erzsébet egy szuszra mondta el neki, kicsit lihegve, az ijedelemre és a megrökönyödésre kicsit rá is játszott, hogy nagyobb hatást érjen el.
Makkos Gábor arca az elbeszélés alatt meg sem rezdült, csak a vége felé. Szolga Erzsébet megrémült.
Hát nem érted, Gábor, mi történt?
Makkos Gábor kiegyensúlyozottnak, boldognak látszott, olyannak, mint régen, és a hangja is a régi, kedves becéző hang volt.
Ne félj, kedves! Nem lesz semmi baj.
Fél óra sem telt bele. Makkos Gábor már Bácski lakásában állt a nyitott ajtón egy lépéssel belül, mögötte a Tigris.
Innen maguk nem költöznek el, mondta határozottan Makkos Gábor. Miért? Mit tud maga csinálni?
Kérdezte gúnyosan a fővadász, és a fejével a Tigrisre bökött.
Azt hiszi, félnek a Tigrisétől.
Makkos Gábor sarkon fordult, becsapta az ajtót, és a kisvasút sínje mentén megindult a város felé.
Bácski összeszűkült szemmel nézte az ablakból. Mit akar ez?
Felkapta a kurblis telefont, idegesen hallózni kezdett.
Kapcsolja nekem a városi rendőrséget, káptol a főőrnagyot.
Hosszú fagyos csend következett. Bácskiné idegenül bámulta az urát.
Mit akarsz, miért csinálod ezt?
Kérdezte.
Csend!
Mordult rá Bácski, és már a telefonba folytatta.
Bácski Ferenc vagyok, az elbocsátott fővadász. Igen, Szabadpusztáról. Csak azt, hogy ez a makos pár perccel ezelőtt elindult a város fele. Igen, a Tigrissel.
Makkos Gábor a hegyoldalról nem sokára meglátta a várost. A rossz párák lengedeztek a hegymarkából összezsúfolt ólomszürke tetők szomorú tornyok fölött.
Halihó, város!
Kiáltotta Makkos Gábor. Az erdő visszhangozta a kezét lengető ember örmittas kiáltását. A városból akkor már elindult eléje egy század katona. Káptalan vezette őket. Katonáinak lelkére kötötte, hogy maradjanak rejtve, hanetán nem lesz rájuk szükség, meg ne tudja Makkos Gábor, hogy egy század leste őt.
Ha kiálltok, először a levegőbe lőjetek, mondta. S ha veszélyesre fordulna, akkor se célozzátok soha az embert. A Tigrisre lőjetek.
Ez az, amelyiket nem fogja a golyó?
Kérdezte az egyik katona.
Ki mondta neked ezt a zöldséget?
Kiáltott dühösen Káptalan, és a háta megborsózott. A katonák harsányan nevettek társukon. Néhányuk emlékezett csak az alig egy évvel korábbi eseményekre, és még aki szemtanúja volt, az sem hitte már el. Elhelyezkedtek a szurdék két partján. Marháskodtak, nevetgéltek. Hogy a csodába ilyet volna meg ennyi fegyveres egy vacak Tigristől. Makkos Gábor vígfüttye már akkor oda hallatszott hozzájuk, amikor még csak a szurdék felső végében járt. Káptalan kiugrott a bokor mögül, kicsit várt, és mikor meglátta a kanyarban kibukkanó Makkos Gábort, megindult feléje.
Megegyeztünk, hogy nem riogatja az embereket. Miért nem állja a szavát?
Kidobták ezt a fővadászt.
Káptalan nagyon jól tudta, kiről és miről van szó, de hogy időt nyerje, megkérdezte.
Miféle fővadászt?
Makkos Gábor elmondta a történetet.
S most mit akar tenni?
Kérdezte a tiszt.
Elmegyek a főnökhöz.
Káptalan először azt akarta mondani, hogy a főnökhöz nem lehet csak úgy ukmukfuk bejutni, de aztán jobbnak vélte, ha az emberekre hivatkozik.
Halálra rémíteni az embereket. Kár volna megint akkora riadalmat csinálni. Higgye, jobb, ha én intézem el.
Nem bánom, mondta rövid gondolkodás után Makkos Gábor, de akkor még ma el kell intéznie. Itt megvárom.
Jó két órába telt, míg Káptala visszaérkezett. Nem volt valami virágos hangulatban. Még mindig a főnök pós arcában csillogó apró szemeket látta maga előtt, amelyek összeszűkülnek a haragtól. A nagy darab férfi megemelkedett székében, súlyos ökleit tankhajó nagyságú íróasztalára helyezte.
És maga az én rendőrségemtől kapja a pénzt,
üvöltötte.
Erről a tigrises kistorjáról hallani sem akarok. Lőjék le azt a pasast, megértette? A tigrisével együtt.
Makos Gábor még mindig a kövön üldögélt. A fütyörészést már abba hagyta. A tigris felpattant, amikor meglátta Káptalant. Visszaülsz, mondta neki Makos Gábor. A főhadnagy szerencsétlenül állt a férfi előtt. Hallgasson meg, mondta halkan, szinte bocsánat kérően. Hallgatom, nézett rá Makos Gábor gúnyosan, és közben kezét a tigris fejére tette. Az a helyzet, hogy 100 katonát vezényeltek ide a szurdék védelmére. Ezt intézte 2 óra alatt? Nem, a katonák már 2 órával ezelőtt is itt voltak. Tudtuk, hogy jön. Honnan tudták? Akit meg akar menteni, az jelentette be. Bácski, Káptalan bólintott. A szerencsétlen, nevetett Makos Gábor. Önkéntelenül simogatta a tigris fejét, elkomorodott. Szóval ez a főnök válasza. Egy 100 katona, mondta elgondolkodva Makos Gábor. Jó, jön ide mellém. Odébb húzódott a kövön. Mit akar csinálni? Makos Gábor megveregette a tigris nyakát. Fegyverezd le őket, megölni senkit sem kell. Ebből szörnyű botrány lesz, suttogta Káptalan. Persze, mondta nevetve Makos Gábor, és a tigris egy hosszú ugrással eltűnt a szurdék felé. Egy kétségbe esett emberi üvöltés. A fegyverek elhallgattak, gyors, fémes, koccanó zajok, fékevesztett lábdobogás, aztán csend. Makos Gábor is izgatott lett, ujjaival idegesen dobolt a kövön. Káptalan falfehéren ült mellette. Menjünk, mondta Makos Gábor. A lapályon meglepő csendélet fogadta őket. A rét közepén egymáshoz szorulva, mint a delelő birkanyáj, állt a század, s mintegy 50 méterre tőlük egykedvűen üldögélt a tigris. Amikor Káptalant meglátták, mozgulódást támadt, a tigris azonnal fenyegetően felpattant, s a katonák szoborrá merevettek. Makos füttyentett a tigrisnek, megveregette a fejét. Jól van, ezzel a katonákhoz fordult. Elmehetnek! Az emberek nem mertek mozdulni, megbűvölten bámulták a tigrist. És mit akar velünk? Kérdezte egy riadt hang. Semmit, elmehetnek. Ha legközelebb megtámadnak, már nem leszek ennyire humánus, mondta Makos Gábor. Mit gondolnak, hány perc alatt tépte volna szét magukat, ha megparancsolom neki? Senki sem válaszolt. Most pedig lássuk azt a híres főnököt, nézett Káptalanra. Velem jön? Szeretnék valamit mondani, mormolta Káptalan. A földet nézte közben. Tessék! A főnök parancsba adta, hogy önre is lőjenek. Na és? Káptalan fölpillantott Makos Gábor arcába, mintha azt kérdelné, valóban érti-e. Sőt, hogy elsősorban önre lőjenek. Mit gondol, mi lesz, ha a tigrisnek senki sem fog parancsolni? Azt ők nem tudhatják. Makos Gábor kivörösödött a dűtől. Nem érdekel! Elindult a város felé. A katonák széles utat nyitottak neki, nem indult utána senki. Háboríthatlanul jutott el a tigrissel a városházáig. A kapu előtt fegyveres őr állt. Amikor meglátta Makos Gábort, lekapta a válláról a géppisztolyát. Dobja el a fegyverét, mondta neki. A katona beugrott a boltíves tölgyfakapun, hallatszott, ahogy belülről ráfordítja a kulcsot. Makos Gábor a tigrisre nézett, és az állat azonnal ugrott. Szinte még el se halt a kulcs utolsó csikordulása. A kapu már kifordult szárnyakkal lengett a sarokvasakon. A titkárságon egy gépíró nő és egy szemüveges férfi ült. A férfi az íróasztalra rakta a lábát. Makos Gábor beléptére felugrott. Hogy képzeli, bejelentés nélkül? Makos Gábor csak egy legkicsinylő pillantásra méltatta, és már is megindult a párnás ajtó felé. A férfi arca eltorzult a dűtől. Lépett egyet Makos Gábor felé a hatalmasok felsőbbségével, de a második lépést már nem tette meg, mert beugrott az ajtón a Tigris. A titkárnő arca elé kapta a kezét, és idétlen fejhangon felvisított. A szemüveges tátogott, és az ellenkező fal felé hátrált. Makos Gábor benyitott a párnázott ajtón. A két svábbogár szem fenkölt felháborodással pislogott Makos Gáborra a tankhajó íróasztal mögül.
Ki maga? Mi jogon merészel? Kárpáti!
Ordította a főnök. Ne ordítson, mondta szigorúan Makos Gábor. Makos Gábor vagyok.
Takarodjon!
Látszott, még mindig nem tudja, kivel van dolga. Makos Gábor belépett az ajtón, a főnök meglátta az ajtónyílásban a Tigrist. Halkabb hangra váltott, de még parancsolóan próbált beszélni.
Azonnal hagyja el a szobát, vagy riasztom az őrséget.
Csak riassza, vetette oda Makos Gábor fokhegyről.
Gyere be,
mondta a Tigrisnek. A Tigris belépett az íróasztaltól az ajtóig húzódó perzsaszőnyegre. Makos Gábor becsukta a párnázott ajtót. A főnök kirántotta a fiókját. A kezében pisztoly villant. De villant a Tigris is, olyan finom mozdulattal ragadta el a fegyvert, hogy közben nem is érintette a főnököt. A férfi elfehéredett. Görcsösen szorongatta a trónusszerű széke karfáját. A Tigris visszaballagott a szoba közepére. A perzsára ejtette a pisztolyt. Könnyed mozdulattal rávágott. Egy bádog halom maradt a mancsa alatt. A főnök mukkanni se tudott rémületében. Makos Gábor egy kényelmes fotelbe ült, szúrósan nézte a főnököt. A fővadász miatt jöttem.
Kérem, én nem tudom, mi van a fővadásszal. Én a város feje vagyok. Pisztitsári ügyekkel nem foglalkozom.
Ismeri vagy nem ismeri Bácski Ferencet? A főnök feje megrándult.
Ismerem.
Az ön utasítására mondtak fel neki.
Igen.
Ezt az utasítást azonnal visszavonja. A főnök egy darabig mereven bámulta az asztallapot, aztán súnyin végighordta a tekintetét a szobán, mintha a berendezés érdekelné mód felett. Tekintete súrolta Makos Gábort is, de végül a Tigrisen állapodott meg. Az előszobából dörömbölés, lábdobogás és ideges zaj szűrődött be hozzájuk. Makos Gábor az ajtó felé bökött. Nem lesz jó vége, ha szórakozni akar velünk. Önkéntelenül mondta így, hogy velünk. A Tigrist is ember számba vette. De ekkor már kivágódott az ajtó. A belépő az ajtó szárny takarásában ülő Makos Gábort nem látta, de nem is törődött vele. A szoba közepén ülő Tigris terjesztett egy sorozatot. A Tigris lustán felállt, lassan az ajtó felé fordult, majd egy hirtelen ugrással a lövöldözőre vetette magát. Felkelepelt még egy fegyver, de az egész nem tartott tovább néhány másodpercnél. Csend lett odakint. A Tigris újra bejött. Mancsával becsapta az ajtót, és visszaült az előbbi helyére. Tudhatnák már, hogy nem fogja a golyó, mondta Makos Gábor.
Visszavonom a felmondást,
suttogta a főnök. A behemót ember most egész kis helyen elfért. Rendben, akkor elmegyek, állt fel Makos Gábor. Csak ezt akartam. Az embereinek adjon utasítást, hogy hagyjanak békén elmenni. Ha valami bajom történik, biztosíthatom, hogy a Tigris elsőnek önt fogja megölni. A Tigrisre nézett. Megértetted? A Tigris idegesen fölpattant, lépett egyet a főnök felé, fenyegetően rávillantott a rózsaszínű ínyét.
Azonnal rendelkezem,
mondta szolgálatkészen a főnök, és felemelte a telefont. Elhadarta a parancsot, szerette volna már kívül tudni hivatlan vendégeit. Makos Gábor már a kilincset fogta, de nem lépett ki, odafordult a főnökhöz. Azt hiszem, ön egy kicsit sokat enged meg magának.
Lázár Ervin, a Fehér Tigris, a negyedik részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Lázár Ervin, a fehér tigris. 5. befejező rész.
Tavaszodott, érezhetően megnyúltak a nappalok, a langyos szelek végleg eltüntették az olvadás nyomait. Egy derengős estén Makos Gábor fekete pontot vett észre az úton. Lassan-lassan kibontakozott egy öreg asszony körvonala. Feketében, tipegve jött az úton. A nénike elérte a kaput. Kicsit meggörbülve, botra támaszkodva járt. A fejét föl sem emelve benyitott, és megindult a ház felé. A tigris nyugodt maradt, de azért Makos Gábor csillapítóan a hátára tette a kezét. Az öreg asszony csak előttük egyenesedett fel, Makos Gábor arcába nézett. Bátran, mintha a tigris ott sem lenne.
Maga az igazságtevő?
Kérdezte. Makos Gábor felállt. Miféle igazságtevő?
Maga az, látom magán. Itt a tigris is.
Makos Gábor mosolyogni próbált. Nem vagyok én igazságtevő.
Vettem be, csukta az én szép fiamat,
mondta monoton hangon a vénasszony. Kicsoda?
Ártatlanul csukott a börtönbe az agazember, se tárgyalás, se semmi.
A főnök csukott el a fiát.
Nem mondja rá, hogy főnök. Magának nem főnök. Magától fél, mint a tűztől. Szabadítsa ki a fiamat.
Makos Gábor tanácstalanul nézett Szolga Erzsébetre. Hogy hívják a fiát? Kérdezte a lány.
Lestján Sándornak. Mérnök volt a kéne bányában.
Miért zárták börtönbe?
Nem tudom, kérem, senki se tudja. Egy biztos, hogy az egész város az én fiam mellett van. Az egész város tudja, hogy az én szép fiam becsületes ember volt világ életében.
Várjon, felírom a nevét, mondta Szolga Erzsébet. Jöjjön be, néni. Az öreg asszony ott maradt náluk éjszakára. Lefekvésig a főnököt átkozta, és olyan bűnlajstromot sorolt el róla, hogy magának a sátánnak is becsületére vált volna. Másnap elkísérték Szabarpusztáig, és megígérték neki, hogy mindent megtesznek érte, ami módjukban áll. Lármás hálálkodásától hazáig nem tudtak szabadulni. Mind a ketten szégyelték magukat. Amikor Káptalantól megkérdezték, hallott-e Lestján Sándorról, gyanakodva felkapta a fejét. Mit akarnak vele? Tehát ismeri. Igen. Mit csinált az az ember? Meg akart ölni a főnököt. Miért? A kénbánya. Felállt, az Ádám csutkája nevetségesen szaladgált a nyakán. Most mit akar csinálni? Hogy mit akarok csinálni? Miért akarta megölni a főnököt? Nem akarta megölni. Egyszerűen csak bement hozzá, mert a kénbányászok embertelen körülmények között élnek és dolgoznak. Szankciókat követelt a tulajdonos ellen. Nem tudta, hogy a bánya akkor már rég a főnöké volt. A főnök azt az utasítást adta, ki kell belőle szedni, hogy meg akarta gyilkolni őt. És sikerült? Kérdezte gúnyosan Makos Gábor. Káptalan lehajtotta a fejét. Nem. Azért is nem lett tárgyalás. Meghalt? Kérdezte riadtan Szolga Erzsébet. A főhadnagy a fejét rázta. A rabkórházban van. Kicsit hallgatott, aztán Szolga Erzsébetre nézett. Ne csodálkozzanak rajta. Én évek óta a főnököt szolgálom. Biztosak lehetnek benne, hogy a városban nagyon sok híve van. Tévedtem. Már elég régóta tudom, de most már mit tehették? Az a Lestján tényleg ártatlan. Makos Gábor bácskihoz ment, ott volt a legközelebbi telefon. A készülék kis ideig némán búgott, majd egy kattanás és egy mogorva basszus. Mit akar? Ismer ön egy Lestján Sándor nevű férfit?
Nem.
Nem baj. Szeretném, ha holnap délig az édesanyjával meg a családjával együtt Szabarpusztára hoznák. Ezzel letette a kagylót. Másnap délben megérkeztek a mérnökék. Az öreg asszony, a mérnök felesége és egy 10-11 éves forma gyerek, meg Lestján Sándor. A mérnök arca gyermekinek tűnt, amikor fehér ágynemükbe burkolva leemelték az autóról. A meggyötört arcon futó mosoly villant, amikor meglátta Makos Gábort, s üdvözlésképpen fáradtan megmozdította a kezét. Makos Gábor háta megbizsergett ettől a mozdulattól. Boldog volt és szégyenkezett. Következő csütörtökön is megérkezett a terepjáró a házuk elé. Egy alacsony termetű, kopaszodó férfi kászálódott le az ülésről. Káptalan? Kérdezte Makos Gábor. Beteg, mondta a férfi, és az autó mögé a fűre rakta a csomagokat. Kicsoda maga?
Kelecsényi őrnagy vagyok. Kérem, én nem tudok semmiről.
Miről kéne tudnia?
Engedjen el, szeretnék hazamenni.
Makos Gábor intett a tigrisnek, az őrnagy a szabaddá vált úton villámgyorsan elporzott. Az élelmiszeres csomagokat nem is vitte a házba. A bort ott helyben kiöntötte, az üvegeket beledobálta a patakba. A húst elvitte egy elhagyott erdőrészbe, egy karóval a földhöz szúrta. Másnap két döglött rókát talált a hús mellett. Azt hiszem, telefonálnom kell, mondta Szolga Erzsébetnek.
Beled megyek, én nem merek egyedül itt maradni, mondta a lány.
Szabad pusztán szokatlan kép fogadta őket. A házak közti füves térségben sátrak álltak, a kút körül tábortüzek égtek. Makos Gábort meghökkentette a sok elszánt, reménykedő arc. Ha, már hadseregem is van, gondolta némi mélabúval.
Mit keresnek itt emberek?
Kénbányászok vagyunk, kijöttünk a mérnök úrhoz.
Egy csapat katona érkezett a pusztára. Egyikük a bányászok csoportjától követve lépett Makos Gábor elé. Összevágta bokáját, tisztelgett. Makos Gábor egyáltalán nem találta furcsának ezt a magatartást. Ő is kihúzta magát, amíg a katona szavait hallgatta.
A főnök támadásra készül. A jelszó az, hogy tűzzel, vassal el kell pusztítani önt. De mi nem akarunk a főnökért meghalni.
Legjobb, ha megelőzzük őket, mondta Makos Gábor. Maguk csak maradjanak itt. Én mindent elintézek a tigrissel. A katonák azonban ragaszkodtak hozzá, hogy vele menjenek. Így együtt indult el a csapat a város felé. De harcra nem került sor. A réten álló tankok kupoláján fehér zászló lengett. A főnököt akkor már két órája elfogták, és szigorú őrizet alatt tartották a városházán. A régi házban szeretnék lakni, az Attila utcában, suttogta hozzá simulva Szolga Erzsébet. A fényűzően berendezett, mégis rideg szállodai lakosztályba beszűrődött a téren ünneplő sokaság zaja. Adrián azt üzente, bátran költözzenek be az Attila utcai házba, máig is üresen áll, ők már nem akarnak oda visszamenni. Megszokták az új lakótelepet. Az Attila utcai házba nem tudtak azonnal beköltözni, mert a lakatlanság megrongálta. Makos Gábor szégyenkezve gondolt rá, hogy meg kell kérnie valakit, tataroztassák az Attila utcai házat. Nem tudta, kihez kell fordulnia. Kapóra jött hát Káptalan este felé.
A házat, mondd a házat,
suttogta Szolga Erzsébet. Káptalan azonban így szólt.
A ház tatarozását megkezdték. Az emberek ígérik, hogy holnap után már be lehet költözni. Az ideiglenes tanács nagyobb összeget utalt ki bútorokra.
Milyen ideiglenes tanács?
A választásokig ideiglenes tanácsot neveztek ki. Ön az elnöke.
Én?
Igen, és jelenteni akartam, hogy a tanács nem sokára idejön, hogy itt beszéljék meg a teendőket. Nem akarták önt fárasztani, azért gondolták, hogy a helyébe jönnek.
Nekem ne jelentsen, mondta ugorván Makos Gábor. Üljön le!
Igenis, mondta Káptalan, és leült.
A kialvatlan szemű bizottság élén Lestján Sándor lobogott. Azt akarták, hogy Makos Gábor legyen a főnök utódja. Makos Gábor a fejét rázta. Nem tudok egy várost elvezetni, mondta. Nem értek hozzá. Válasszanak meg, akit akarnak. Olyan embert, akiben megbíznak, aki biztos, hogy megállja a helyét a város élén. Én nem akarok semmilyen funkciót. Abban a hivatalban szeretnék dolgozni, ezentúl is, ahol ezelőtt dolgoztam. Kérem, szerezzenek a feleségemnek is állást. A választásokat nem sokára megtartották. Lestján Sándor lett a város új elnöke. Makos Gábor újra bejárt hivatalába, ingatlanok bejegyzésével, átírásával foglalatoskodott.
Szolga Erzsébetet városi vezető védőnőnek nevezték ki. De a sok adminisztrációval járó állás nem tetszett neki. Kérte tehát, hogy helyezzék ki az egyik peremkerületbe. Kérését teljesítették, de továbbra is vezető védőnői fizetését kapta. Ezt szóvá is akarta tenni, de Makus Gábor leintette. Hadd fizessenek, ennyivel tartoznak, mondta, s ő maga azonnal elfogadta hivatalában a felkínált vezetőbeosztást. Egy téli reggelen Szolga Erzsébet furcsálkodva vette észre, hogy Makus Gábor ágyban marad. Beteg vagy? Kérdezte. Nem. Nem ész dolgozni? Nem, válaszolta mogorván Makus Gábor. Szolga Erzsébet, azért még indulás előtt benyitott Makus Gáborhoz. Ne küldjek orvost? Makus Gábor nem is válaszolt, a fal felé fordult az ágyban. Ettől kezdve Makus Gábor nem igen járt be hivatalába. Nem törődött mással, csak a tigrissel. Az állat minden feladatot játszik könnyedséggel oldott meg, éppen csak beszélni nem tudott. Egy ilyen gyakorlat közben lepte meg Makus Gábort káptalan. Leült Makus Gábor mellé a padra, jó ideig nem szólt semmit. Makus Gábor nem örült a látogatásának, de káptalan szomorúsága megszelídítette. Mi baja? Kidobtak, mondta káptalan. Már régebben elkezdték a tisztogatást a rendőrségen, mondván, hogy a főnök emberei nem kellenek. Tudtam már akkor, hogy rám is sor kerül. Na, megtörtént. Nem hivatkozott rám, de igen. Mit mondtak? Örüljek, hogy ön nem követelt ellenem szankciókat. Nevetséges, menje csak haza. Még ma értesíteni fogják önt, hogy visszavették. A szarháziak. Mi akar lenni? Akar parancsnok lenni? Nem, mondta sietve káptalan. Csak vissza akarok kerülni a testületbe. Nem értek máshoz. Rendőr akarok maradni. Parancsnok lesz. Nem szeretnék parancsnok lenni, mondta halkan káptalan. Fél? Kérdezte gúnyosan Makus Gábor. Nem bízik bennem? Bízom a tigrisben? Parancsnok lesz és kész. Lestján Sándort nem találta a városházán, a hegyoldalba épült villasoron lakott. Csöngetésére egy fekete ruhás férfi lépett ki a villa ajtaján.
Kit keres?
Lestjánt, mondta Fokhegyről Makus Gábor. Az elnök úrnak, mondta a szavakat jól megnyomva a férfi, vendégei vannak, nem ér rá. Issa ki a kaput. A férfi ekkor látta meg a Makus Gábor mögé álló tigrist. Arcára fonnyadt, mosolyt erőltetett. Jelentem az elnök úrnak. Jó, jelentsen, mondta beleegyezően Makus Gábor. A férfi ijegysége visszaadta nyugalmát. Lestján nem a vendégek körében fogadta, hanem egy méltóságteljes dolgozószobaszerű helyiségben. Ide figyeljen, Lestján, beszélhetne velem barátságosabban is, szakította félbe az elnök. Önnek felajánlottuk az elnöki posztot, ha elfogadta volna, most ön lakna itt. Kényszerűségből ne higgye, hogy csupa öröm ez a funkció. Makus Gábor hangot változtatott. Nem hiszek semmit, mondta szinte tárgyilagosan. Tőlem ott lakik, ahol akar. Azt szeretném, ha káptalant azonnal visszavennék a rendőrségre, méghozzá parancsnoknak. Ezt nem tehetem. Nem én döntöttem, hanem a tanács. Meggyőződésem szerint igazságosan az az ember nem érdekel, hogy mit csinált az az ember. Önnel is kegyetlenkedett. Annál is inkább jogos felőle rendelkeznem. Ne vitatkozzon, holnaptól kezdve ő legyen a rendőrparancsnok. Lestján mondani akart valamit, de meggondolta. Meg lesz, mondta. Káptalan még aznap este jelentkezett az Attila utcai házban. Sápat volt, soványnak látszott, mintha a délelőtt óta kilókat fogyott volna. Kineveztek, mondta. Makos Gábor ekkor felugrott az asztal mellől, harsány, artikulátlan hangok szakadtak fel a torkán. Megbabonázva bámulta a két ember és a tigris is. Jó idő beletelt, amíg felfogták. Makos Gábor hahotázik, térdét csapkodta, tekergette a törzsét, mozdulatai alig egy hajszállal különböztek azokétól, akiket nagy fájdalom ért.
Gábor, Gábor, hagyd abba! Hagyd abba! Kiáltott a szolga Erzsébet. Makos Gábor felkelt az asztaltól, oda ment a lányhoz.
Na jó,
mondta. Akkor most elmegyünk szépen a sárkányba, megünnepeljük a kinevezést.
Mit komédiázol?
Szólt rá szolga Erzsébet.
Nem komédiázom,
mondta idegen Makos Gábor. Öltöz!
Sehova nem megyek. Vedd tudomásul. Sehova, kiáltotta a lány.
Makos Gábor elvörösödött.
Öltöz!
Üvöltötte. Káptalan előrelépett. Szólni akart, de megállította Makos Gábor eszelős tekintete. Szolga Erzsébet sírva rohant ki a szobából, és ekkor a tigris nyűszörögni kezdett. Nyakát megfeszítve a mennyezetre emelte tekintetét, tekergette a törzsét, karmait a padlóba mélyeztette. Káptalan önkéntelenül az ajtó felé hátrált. Makos Gábor is meghökkent.
Lefekszel,
mondta. Mint egy gyászoló gyülekezet, úgy vonultak a sárkány felé. A terem közepén ültek le. A tigris leheveredett a kijárathoz, oldalát az ajtónak támasztotta. Makos Gábor egy üveg francia konyakot rendelt. Nem kívánok inni, mondta szolga Erzsébet. Makos Gábor nem válaszolt, teletöltötte mind a három porrat.
A parancsnokságára,
emelte a magáét káptalan felé. Káptalan dühösen megmarkolta a poharát, és egy hajtásra kiitta. Egy pincér lépett az asztalukhoz, diszkréten Makos Gábor válla fölé hajolt. Uram, ha lenne szíve szólni a tigrisnek, néhányan haza akarnak menni.
Ne menjenek,
mondta Makos Gábor, és felállt.
Ma mindenki az én vendégem. Higgyanak, amennyi jól esik.
A rendeléshez azonban senkinek nem volt mersze. Makos Gábor magához intette a pincért.
Egy üveg pezsgőt, minden asztalra!
A pezsgős üvegek durrogása feloldotta a hangulatot. A vendégek felélénkültek, egymást követték a rendelések. Az egyik sarokban borízű, botladozó hangon énekelni kezdtek. Az alkohol elfeledtette velük a tigrist. Egy óra felé az üzletvezető figyelmeztette Makos Gábort, hogy záróra van, az alkalmazottak szeretnének hazamenni.
Majd szólok, hogy mikor lesz záróra,
mondta Makos Gábor akadozó hangon. Nem szokott hozzá az alkoholhoz, és jóval többet ivott a kelleténél. Hajnal felé már az egész terem énekelt. Összetolták az asztalokat, már-már mindenki ismerte egymást. Vidám, lakodalmi gyülekezetre emlékeztettek. Csak Makos Gáborék asztala állt egymaga. Az összetolt asztalok miatt kiterebélyesedett linóleum szigeten. 5 óra lehetett, amikor egy falsápadt lány átvágott a linóleum mezőn, megállt az asztaloknál, s hogy egyensúlyát megtartsa, félkézzel káptalan székére támaszkodott. Első látásra a részegnek tűnt, de amikor megszólalt, már csak nagyon fáradtnak. Szeretnék hazamenni, mondta.
Tessék,
intett neki Makos Gábor.
Nem kell tőlem engedélyt kérni.
De a tigris... Makos Gábor felnevetett.
Senki se megy haza. Senki!
Rikoldotta.
Munassunk!
A sápadt lány, mint egy holdkóros, megfordult és elindult az ajtó felé. A terem elcsendesedett, a kótyagos fejek kitisztultak. A lány megfogta a kirincset, és megrántotta az ajtót. A tigris felpattant, balmancsa egy könnyed villanó mozdulatával mellbe vágta a lányt. Holdfehéren ugráltak feszékeikről az emberek, csak Makos Gábor ült székéhez szegzetten. A lány nagy ívben esett hanyatt, mozdulatlanul a földön maradt, a tigris pedig, mintha ő kapta volna az ütést, fájdalmasan nyöszörögve feküdt vissza az ajtó mellé. Szolga Erzsébet a lányhoz rohant, vízért kiabált, de jó időbe telt, míg a pincér előkerült egy pohár vízzel. Makos Gábor is felállt. Megrémült, amikor meglátta, hogy az alért lány blúzával matató szolga Erzsébet keze véres. Előkerült a vendégek közül egy orvos. A lány kinyitotta a szemét, ivott, majd hangos jajgató sírásba kezdett. A terem kijózanodottan, némán figyelt. A lányt feltámogatták, felszakadt blúzán, vérfolt vöröslött. Egy asztalhoz akarták segíteni, de kirántotta magát kísérői kezéből, és zokogva újra elindult az ajtó felé.
Ide jössz!
Mondta hirtelen Makos Gábor. S a tigris gyors, puha mozdulatokkal mögéjesen fordult. A lány kirohant az ajtón, de a bentiek még mindig némán álltak asztalaik mellett, nem mertek mozdulni.
Haza mehetnek, mondta tompán Makos Gábor.
A mozgás csak percek múlva kezdődött, de akkor aztán pánikszerűen fölgyorsult, mintha égne a terem. Káptalan köszönés nélkül tűnt el mellőlük. A személyzet a pult mögött szorongott. Onnan szólt ki az üzletvezető.
Uram, a számla!
Menjen vele a városi tanácshoz. Ha nem akarnak fizetni, hivatkozzon rám. Szolgár Erzsébet lehajtotta a fejét. Hazafelé menet a Latyakos utcán egy teherautó húzott el mellettük. A fölfröccsenő sár összepettyegette őket, a tigris habfehér oldalára egy tenyérnyi folt kenődött. Makos Gábor idegesen törölgette az arcát. Szolgár Erzsébet azonban észre se vette magán a fekete sárszeplőket. Otthon sem mosta le magáról, úgy feküdt le sáros arccal. Másnap reggel nem találkoztak. Amikor Szolgár Erzsébet elment, Makos Gábor még aludt. Tompa fejfájással ébredt, azonnal megrohanták estéje széttöredezett emlékei. Amikor végre összefüggően emlékezett az estére, rossz érzései elmúltak, nem érzett lelkiismeret furdalást. Kimászott az ágyból, összegyűlt, sárpöttyös ruháját félre rúgta. Na, lódulj, mondta az útjában álló tigrisnek. Az állat megmozdult ugyan, de korán sem olyan készségesen, mint máskor. Lassú, olmos mozdulatai véglegesnek tűntek, mintha soha többé nem lenne képes ennél gyorsabb mozgásra. Makos észrevette a tigris oldalán a teherautó fröcskölt a sárfoltot. Intett neki, kimentek a konyhába. Vizet melegített. A hideg konyha a sustorgó víztől barátságos lett. Elégedetten kucorgott a tűzhely melletti hokedlin, de amikor a sárfoltra pillantott, a varázslat elmúlt. Gyors, kemény mozdulatokkal szappanozta a tigris oldalát, és mikor vizes tenyerével dörzsölni kezdte, felrém lett benne az első nap. A tigris géppuska golyóktól borzolódó szőre. Ettől csüggedés fogta el. Elmulasztott, nagy lehetőségek homályos bánata ülte meg. Már csak felibül harmadából mosta le az állat oldalát. Azzal sem törődött, hogy a folt nem tűnt el teljesen. Egy tenyérnyi darabon hamuszürke maradt a tigris oldala. Idegesen mosta újra, és amikor nem akart eltűnni, suruló kefét fogott, elborult szemmel sikálta a foltot. A tigris nyöszörögni kezdett, mintha a kefe érzékeny pontját érintené, elugrált Makos Gábor elől. Ilyenkor a teljes súlyával neki támaszkodó férfi előre esett, alig tudta egyensúlyát megtartani. De a foltot nem sikerült eltüntetnie. Olyan maradt, mint az első mosás után, ugyanolyan halvány, hamuszürke, és ezen a hamuszürke területen még a szőr minősége is silányabbnak látszott, csapzottnak, ritkásnak, betegesen vékony szálúnak. Makos Gábor sírva fakadt. A tigris a térde mellett állt. Lenézett rá, és az orrát megcsapta a vadállatok csípős bűze.
Lázár Ervin, a fehér tigris. Az ötödik befejező részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.